a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Célszerű már az első bérszámfejtés előtt nyilatkozni az adóalapkedvezményekről, hogy a munkáltatók már a januári fizetésben is figyelembe vegyék a munkavállalóknak járó kedvezményeket. A legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás az online nyilatkozat. Az adóból kedvezmény jár a gyermekes családoknak, az első házasoknak, a 4 vagy több gyermeket nevelő anyáknak, a 30 év alatti anyáknak, a 25 év alattiaknak, illetve a bizonyos betegségekben szenvedőknek. A kedvezmény igénybevételét jelentősen megkönnyíti a NAV online nyomtatványkitöltő alkalmazása. A nyomtatványkitöltő segít a nyilatkozatok kitöltésében, hiszen a NAV nyilvántartásaiban szereplő adatokat kiajánlja. Újdonság, hogy aki 2024-ben vagy azután munkaviszonyból bérjövedelmet szerez, annak a NAV a bérjövedelmet juttató munkáltatók adatait is kiajánlja. Az elektronikusan beküldött nyilatkozatokat a NAV automatikusan továbbítja a magánszemély foglalkoztatójának. A 25 év alattiaknak a kedvezmény érvényesítését továbbra sem kell kérniük, mert az automatikusan jár, és a munkáltató vagy a kifizető külön kérés nélkül is érvényesíti. 2025. január 16-ától megszűnik a már jól ismert ügyfélkapu. Helyébe az Ügyfélkapu Plusz lép, illetve a digitális állampolgárság program alkalmazás lesz használható. Az alábbiakra van szükség az Ügyfélkapu Plusz regisztrációhoz. Egy létező már használatban lévő ügyfélkapu regisztráció, ahová felhasználó névvel és jelszóval szoktunk belépni. Valamilyen okos eszköz, telefon vagy tablet, amellyel applikációt tudunk letölteni, majd futtatni. Egy hitelesítő alkalmazás az az autentikátor letöltése, mely a Google Play áruházból vagy az Apple Store-ból letölthető. A váltással, illetve használattal kapcsolatos információk, valamint segédlet megtalálhatók a kau.gov.hu/dap oldalon. A digitális állampolgársághoz szükséges egy okostelefon, magyar mobilszám, személyazonosító okmány és 14 év feletti életkor. Ezután le kell töltenünk az alkalmazást, regisztrálni bármelyik kormányablakban és figyelni az értesítést, mert a rendszer üzenetet küld a mobilunkra, ha már használható az alkalmazás. 2025. január 15-én jelentős változás lép életbe az építőipar szabályozásában. A kivitelezők, tervezők és mérnökök számára kötelezővé válik a felelősségbiztosítás, írja a Portfólió. Az új előírás célja az ágazat megbízhatóságának növelése, a megrendelők érdekeinek védelme és a kivitelezésből, tervezésből eredő károk rendezésének hatékonyabbá tétele. Januártól a kormányablakokban is elindult a regisztrációs lehetőség a gondosóra programra, jelentette be a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor elmondta, így már nem csak online és az ingyenes zöld számon, de személyesen is igényelhető a gondosóra minden kormányablaknál. Ez a hiánypótló intézkedés a program szolgáltatásainak fejlesztésén túl a kormányablakok minőségét is új szintre emeli, kifejezve az állampolgárok és az állam kapcsolatának közvetlenségét és ügyfélközpontúságát. Az ukrán-magyar határszakaszon 5172-en léptek be Magyarországra szombaton, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A beléptetettek közül a rendőrség 51 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Híreink végén az időjárásról. Jobbára felhős idő várható. Húzáporok nagyobb eséllyel továbbra is északkeleten fordulhatnak elő. Az északnyugati északi szél sokfelé lesz élénk, a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában -5 és 0 fok között alakul. A szélvédett, fagyzúgos helyeken ennél hidegebb is lehet.
És a perc hordja el. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Illés Györggyel beszélgetek, miért fontos önnek a csesztohovai gyalogos zarándoklat, és hol hallott erről először?
Hát ez a zarándoklat azért fontos nekem, mert mikor legelőször eljöttem, olyan jó hatással volt rám, meg úgy éreztem, hogy még meg is hallgatott a szüzanya, a csesztohovai szüzanya engemet. Az egyik barátomtól hallottam erről a zarándoklatról, és úgy döntöttem, hogy eljövök is. Azóta minden évben eljövök, mert nagyon-nagyon nagy élmény ott leborulni csesztohovába a szüzany előtt, és őtet kérni, és énekelni neki.
Hányadik alkalommal teszi most meg ezt az utat?
Negyedjére, de legelőször gyalogosan jöttem a barátommal egész Magyarországról csesztohováig.
Akkor ez privát szervezés volt?
A kettőnk szervezése volt. Nagyon nehéz volt, mert akkor cipeltük a hátizsákot, eső esett, minden, de mégis nagy élmény volt megérkezni csesztohovába. Persze az út is nagy élmény.
És ezt hány nap alatt tették meg?
Azt 3 hét alatt. Ez egy a sok közül. De engem gyerekkorom óta a szűzanya vezérel. Mindig nagyon bíztam benne, meg éreztem, hogy velem van, segít. Édesanyámtól kaptam a hitet, elvitt Mária Pócsra. Már 5 éves koromban kaptam meg a hitemet. Persze Isten után a mi szép szüzanyánkat nagyon-nagyon szeretem, mert igazi nagy segítség nekem.
Egyéb zarándokutakon is részt szokott venni, vagy főleg ez az augusztusi csesztohovai, amire igyekszik eljönni?
Sokfele jártam. A Mária út a széltébe hosszába bejártam. Spanyol Kaminón 2-szer voltam, a Portugál Kaminón 1-szer. Mária Szelbe 14-szer voltam, a Gencsapáti csapattal. Minden évben megyünk. Ott már úgy megyek, mint a hazamennék közösségbe. Csísom jó, meg hát sokfele jártam. Mondhatom, 8 országon keresztül gyalogoltam, és imádkoztam végig. Ez a zarándokutat mindenkinek tudom ajánlani. Csodálatos erőt, tisztulást, segítséget, és úgy érzem, hogy a Jóistennek nagyon kedves az zarándokút. Én szerintem ezzel sok mindent tudunk elérni a mennyei atyánál, hogy segítsen meg bennünket. Nekem ez az út először is a magyar hazáért indult. 2006-ban. Akkor a politika vitt bele még hozzá. Úgy éreztem, hogy itten a legjobb lesz, ha én a Jóistenhez fordulok, és elindulok az zarándokutakon, és ott fogok kérni a Jóisten, segítse meg a magyar népünket, meg a hazánkat, hogy megmaradjunk. Mert már én sokszor elmondtam, mi olyan helyzetben vagyunk magyarok, hogy minket csak a Jóisten tud megsegíteni. Ő általában menekülhetünk meg, mert nagy veszélyben van itten a magyarságunk sajnos. Hát a hosszú zarándokutjaim 15 ezer kilométerre tesznek, amit 2006 óta csinálom.
És a családja mit szól az ön zarándokútjaihoz?
családom, azok mindenképpen támogatnak, leginkább a feleségem, aki otthon marad ilyenkor a jószággal, meg vigyáz a házra, meg locsol a kertbe. Nagyon segítőkész, jó feleségem van, úgy mondjam, és imádkozik értem.
Otthon imádkozik, öntönyv az a rendokóta.
És szoktam neki mondani, ez közös útunk. Ő igaz, hogy otthon van, de együtt csináljuk. Nélküle ezt biztos, hogy nem tudnám megtenni. Ő is ugyanolyan görögkatolikus, mint én vagyok. Rendszeresen járunk a templomba, gyakoroljuk a hitünket nagyon, amennyire csak tudjuk.
Hát ez látszik, az alázat és a segítőkész szándék, az itt most is minden nap látszódik önön, és tényleg a szerénység árad a tekintetéből, és sokszor, amikor fáradtan jövünk, és már úgy érezzük, hogy sosem érkezünk meg a következő állomásra, önnek mindig van egy-két biztató szava az emberhez, és ez nagyon jól esik.
Az a helyzet, hogy ez a zarándokút engem leginkább az ember szeretetre tanított meg. Rájöttem, micsoda fantasztikus dolog egy ember. Istennek a csodálatos teremtménye, minden ember egy világegyetem. És egy Oláh Miklós atyától hallottam valamikor ezt a mondást, és így magamnak fogadtam. Azt mondta, hogy az Isten minden embert egyformán szeret. És én ezt elkezdtem gyakorolni a munkahelyemen is. És azt vettem észre, hogy megváltozik az emberek velem kapcsolatba. Én megpróbáltam minden embert úgy szeretni, persze úgy nem tudom, mint a Jóisten, de legalábbis igyekszem.
De amikor ellenállásba ütközik, akkor ezt hogyan tudja áthidalni? Persze ez ugye minden helyzetben másként nyilvánul meg, de esetleg erre van-e valami taktikája?
A szeretet. Nagy türelmet tud adni az emberekkel szembe. Végtelen türelmet. Én magam csodálkoztam, engem úgy átalakított ez az arándokút, hogy ez nem igaz. Még a természetemben is változtatott, pedig már az nagy szó. Örülök neki nagyon, és még mellé ráadásul nagyon jól bírom az utakat, jó egészségnek örvendek, hála Jóistennek. Tudom csinálni, bízok még benne, hogy még nagyon sokáig fogom.
Kedves György, amikor éppen nem zarándokúton vesz részt, akkor mivel foglalkozik?
Hát mondhatnám, hogy sok mindennel. Egy perc megállásom nincsen. Mióta nyugdíjas lettem, nagyon sokat bevállaltam. Leginkább ilyen közéleti, egyházi dolgokba vagyok benne. Például a Mária Rádiónak vagyok aktivistája, a magazinokat hordom címekre. Az minden hónap egy bő nap, vagy másfél nap autóval Debrecen minden részére viszem, meg Nyíradon minden részére. Engem boldoggá tesznek az ilyen dolgok. Nagyon szeretem csinálni. Nagyon szeretem a zenét például. Énekelek a Csapókerti Páva körbe Debrecenbe, már 20 éve.
Gratulálok!
Köszönöm szépen. Akkor van egy túracsapatom Debrecenbe. Ők velek járjuk, már az is már 15 éve kb.
Ez a természet iránti szeretetből adódik?
Abból adódik, amit ezt is gyerekkoromban kaptam meg. A régi paraszti világban nőttem fel, ahol...
Hogy tetszett születni?
Nyiradonyban, 1950-ben. Régi paraszti világban nőttem fel, ahol benne voltunk a természetben. 7 volt földünk volt, és akkor a szüleim mentek kapálni, mi pici gyerekik voltunk, ott maradtunk a szekérbe.
Hányan vannak testvérek?
2. Öcsém van még nekem. És ott kint óhatatlanul belénk ivódott a természetnek a szeretete. Hát akkor még nem olyan volt kint, mint most. Tele volt élettel a határ. Emberek földeken dolgoztak. Meg jöttek, mentek, mozgás volt kint, nem úgy, mint most már elmúlt az a szép paraszti világ, mióta a TS elvette a fődeket.
Hát igen, az még más világ. Akkor ide hova szoktak menni túrázni?
Debrecen környéke. Fancsikai tavak, nagy erdő, Haláp, a Gúti erdő.
Milyen gyakorisággal csinálják, vagy amikor
hetente.
Éppen az idő, hogy olyan szinten, hogy hetente?
Hetente, de úgy délután megyünk. Munka után, hogy még onnan még aki dolgozik, el tudjon jönni, és akkor este 9-10 óra, mire hazaérünk. És akkor viszem a csapatot, mert nagyon szeretik, érzik, hogy milyen jót tesz nekik.
És hányan vannak egy-egy alkalommal?
Hát 6-7, mikor hányan, szóval vagyunk vagy 15-20-an a csapatban.
De a mag az általában
ez a igen, körülbelül. Nagyon jó a csapat, imádkozunk menet közben, rózsafőzést szoktunk mondani. Itt is rengeteg kaland élmény volt. Hát én ezt 76 óta csinálom, ezt a természetjárást. Annyi sok élményem van, ebből is De hát még az éneklés, annak aztán még inkább. Ott is majd 40 éve énekelek.
És mi a kedvenc műfaja az éneklésben? Most mondta, hogy ugye népdalkörben vesz részt. Világ életében ez a népdal vonzotta, vagy egyéb éneklési műfajban is kivette a részét?
Hát az a helyzet, hogy az éneklés vagy a magyar népdalokkal később találkoztam. Addig a magyar nauták voltak, mint ahogy régi magyar családokban, ahogy ment.
Szájról szájra.
Igen, meg disznótorban ment a nagy mulatás, az én szüleim, meg az egész családom nagyon szerették a nautákat. És olyan 55 éves koromban találkoztam a magyar népdalokkal, ami nagyon megfogott, nagyon-nagyon megszerettem, csodálatos dolog. Nem is gondoltam volna. És akkor azóta gyakorlom, meg kórusokba énekeltem. Debreceni Maróti kórus, pedagógus kórus, ott is énekeltem, hogy 30 évig. Ott már komolyabb műfajok mentek.
Az már más vonal volt.
Más vonal volt. Tehát elég az volt, utána jött a népdal, mert hogy kikereteztünk nyaradanyba, abba kellett, hogy adjam a kórust, igen, és akkor maradt a népdal. Akkor benne vagyok még a képviselőtestületben Debrecenben, az Attila téren. Ott is 18 évig szolgáltam ott a sekrestjébe, de a képviselőtestületben 1981 óta vagyok benne. Úgy fordult az életem, hogy már ezt, itt is egy kicsit gyengül a menet, mert hogy Nyíradonyba kiköltöztünk.
Kicsit távolabb került.
Igen.
Fizikailag.
Igen. De mindig találok azért olyan munkát, ami közel van, nem kell messzire menni érte. Például az utca belémben volt egy idősebb néni, aki nagyon beteges volt, és el kellett, hogy vállaljam, nem kellett, hát én vállalkoztam rá.
Szívességből.
A gyámságát. Ott is 4 évig voltam gyám, most halt meg egy fél éve. Az is nagyon megható dolog volt, nagyon ez a gyámság, ez a karitász munka, hogy úgy mondjam, ez is kimondott öröm, lelki öröm, boldogság az embernek. Nekem az például, gondolom másnak is. Úgyhogy ott is sokat tettem, igyekeztem. Meg Debrecenben nagyon sok idősebb emberekhez jártam.
És úgy gondolom, hogy ezek mind feltöltik és erőt adnak önnek a hétköznapokhoz.
Így van, és ennek az az alapja, hogy ez teljesen önzetlenül, pénz nélkül, tehát mindenféle haszon nélkül csinálja az ember. Az az alapja ahhoz, hogy boldog legyen. Mert ha már bekerül a anyagi vagy bármi, akkor már elrontja az egész.
Akkor már teljesen más irányba megy ez az egész.
Így van, akkor már más a lelki állapot az embernek. Szóval én annyi mindenről lemondtam, most nem akarok dicsekedni, de 3 lakást ajánlottak fel. Nem kellett, nem fogadtam el. Nem kellett. És én nekem így volt jó.
Hála Istennek van fedél a feje fölött,
van,
családja van.
Amit kellett, azt mindig megadta a Jóisten. Sokat nem adott, csak mindig annyit, amennyi kellett.
Ez pont elég.
Így van. Hát így élem az életem, még remélem, hogy még ad a Jóisten még.
Nagyon sok mindent felsorolt, hogy mivel szeret szívesen foglalkozni, illetve hogyan telnek a napjai. És van-e még valami olyan hobbia, tevékenysége, ami a természethez közel áll, vagy amit szívesen csinál?
Hát igen, van egy nagy kertem, egy hold, 1600 kvadrát, mondjuk már ennek egyharmada akácerdő, de ott van még a többi. Nagyon jó szőlőket termesztek. Nagyon szeretem a kertészkedést.
És borászkodik is?
Persze, hát tavaly is volt 1200 liter borom. Nagyon sokat elajándékoztam belőle.
Ez segítséggel csinálja, vagy csak így a kedves feleségem?
Hát a feleségem keveset segít. Én azt magam csinálom, mert ez igazi élvezet. Ez egy csoda dolog, a szőlészet.
Elfoglaltság mellett még erre is marad ideje?
Marad. Mert úgy csinálom, hogy maradjunk, mert nem szoktam fáradt se lenni, még ráadásul. Hiába megyek, egész nap hajtok, még este 9-10 órakor nyugodtan, semmi gond, bírom, hál' Istennek.
Hát a harmónia és a nyugalom a sugárzik önről, ez vitathatatlan.
Én valahol olvastam, hogy kertész legyen, aki boldogságra vágyik, de ez egy igaz mondás, magamon tapasztaltam. Csak mondjuk túlzásban nem jó vinni. Kell az embernek a természethez való közelség. Mert az onnan az Isten sugárzik ránk a természetből, úgyhogy ez egy csoda, hogy úgy mondjam. Na, a kertészkedésen kívül még van egy, amit szintén nagyon szeretek, és igazán boldoggá tesz. Édesanyám 1999-ben, mikor meghalt, volt neki egy rózsafűzér társulata, és én azt átvettem tőle. És azóta én vezetem ezt a csoportot, a titokváltás, kapcsolatot tartom velek. Hát ez is egy nagyon jó dolog. Én úgy érzem ezt is, hogy kimondott lelki örömet ad az ember.
Ez egy hatalmas kegyelem.
Így van. Sokat imádkozom egyébként. Nagyon szeretem az imát, úgy érzem, hogy erőt ad. Most hát a legkedvesebb imám természetesen a rózsafűzér, vagy a Jézus ima, de ami van, a Szent Brigitta imát már másfél éve imádkozom minden nap. És ez is egy fantasztikus ima, nem is gondoltam volna. Egy jó fél órába belekerül minden napomba, de olyan ígéretek vannak benne, és én hiszem, hogy ez meg is adja a Jóisten.
Hol találkozott ezzel a Szent Brigitta imával?
Egyik ismerősöm már sok év adt ezt nekem. Ott hányódott a többi közt, már úgy értve a papírém irataim közt, mert van bőven, valahogy a kezembe került. És így belenéztem, és akkor elkezdtem gondolkodni, hát én ezt el fogom kezdeni. Nagyon-nagyon komolyan vettem, ki ne maradjon belőle egy csepp sem, minden nap jegyzeteltem, hogy nehogy elfelejtsem,
leírtam. Annyira megfogta önt ez?
Igen, igen. Utána azt már megyem, most már simán mindig, ezt is elmondom a sok közül. Természetesen evangélium olvasás is van, mondjuk az nem túl gyakran, de olyan is van. Akkor még a hitemet, hogy megvalljam az embereknek, amerre jártam az Arándok útjaimon. Kinagyított Mária képeket kiraktam az utcai tűzfalunk a falunkra, hogy messziről lássák az emberek. Hogyha ott elmennek előttünk, akkor eszükbe jusson a szűzanyja meg a Jóisten. Látom, sokan keresztet is vetnek, hogy elmennek előttünk. Úgyhogy...
Hát ez egy nagyon szép kezdeményezés, a szívből gratulálok
ennek. Igen, köszönöm szépen. Nagy izgalom volt az első képet, mikor kitettem, jaj, mondom, hogy mit fognak szólni az emberek hozzá, de mondom, nem érdekel, úgyis bennem van, ezt meg kell, hogy tegyem.
De ez az ön háza körül, vagy...
Állam falán, az utca felül. Az utca felül, kívül, tehát úgy jól látható, fel a tűzfalnak nevezik azt a ház végét.
És megkérdeztetem, hogy hány darab kép van kirakva?
Kezdődik a Mária Celli szűzanyával, a Csesztolvai szűzanyával középen, jobbról van a Medjugorjei szűzanya, Mária Pócsi szűzanya, Csíksomjói szűzanya, ennyi van, azt hiszem, igen.
Hát ezt mindenféleképpen a kedves hallgatók vissék eszükbe, hogyha az ön falujában látogatnak, ezt keressék fel feltétlenül, mert biztos, hogy felejthetetlen élményt jelent, és mindenkit megerősít a hitében ez is.
Tehát jártam sokféle zarándokotokon, és láttam kitéve szobrokat főleg, Ausztriában ott is sokat láttam, meg több országban, mert 8 országon gyalogoltam egyébként keresztül. Ezt végig imádkozva, meg izzadva, meg küzdve. Nem volt semmi dolog ezeket megtenni. Olyan hegyeken mentünk át. Tehát a spanyol Camino első nap 1200 méter szintkülönbséget kellett megtenni, a Pireneusokra felmenni. Másnap meg lefele. Szóval láttam sokfelé ilyen szobrokat, és úgy döntöttem, meg úgy éreztem, hogy én is ki fogom ott tenni. Először egyet raktam ki, nagy izgalom volt.
És mit szóltak a falu lakosai?
Hát csendben voltak egy darabig. Nem szóltak egy szót se. Mondjuk a szomszédom az már mondta, hogy nagyon tetszik neki. Ki tudja, mit éreztek. Biztos, hogy megmozdult bennek valami. Én úgy érzem ezzel az emberek.
De ön a hitét ezzel is megvallja.
Megvallottam, így van. Szintén kell egy keresztény embernek, hogy megvalljuk a hitünket, mert másképp mit ér.
A nyárra, illetve az őszi időszakra milyen programjai vannak még tervbe véve?
Most a Mária Pócsi búcsú lesz az augusztusi nagy búcsú. Oda még elmegyek, a hazamegyek, csak oda már nem lesz időm gyalog menni. De szeptemberben a Balaton-Almár és Hümeg zarándokút, ami tavaly már Szabó Tamással, a Mária Rádió és a Mária út vezetőjének a vezetésével megtettünk, azt most megint szeretném megcsinálni szeptember elején. Akkor jön az október 1-én az apák zarándoklata, ami Debrecenből indul, az kétnapos. Nyiratonyban van a szállás, nálunk is alusznak zarándokok, nagy örömömre. Meg még hát többször el szoktam menni Mária Pócsra, gyalogosan, de úgy is szoktam, hogy oda-vissza. Egy nap alatt ez 60 kilométer.
Az szép teljesítmény.
És azért nagyon szeretek egyedül menni, mert az emberekkel tudok beszélgetni. Volt, hogy vittem a keresztet magamban, egyedül mentem, és azt hittem, hogy majd kiröhögnek, vagy nevetnek az emberek, de nem. Meghatódtak, és megnyíltak, és olyan jól el tudtam velük beszélgetni, per természetesen hitünkről, meg a Jóistenről, meg a szűzanyáról. Nyírmiárdén keresztül megyek, ott vannak a cigányok laknak, olyan nyitottak, olyan érdeklődnek, hogy le a kalappal előttek. Úgyhogy nagyon-nagyon tetszenek.
És akkor példaként szolgál számukra is.
Üzenetet küldenek nekem, velem a szűzanyához, hogy pénzt adnak ide, hogy dobjon már be helyettek. megállított egy cigány azt, hogy jött haza fel a boltból, egy szatyor, amit vásárolt, kivett belőle egy 2 literes ilyen kólaszerű italt. Minden ám iratta, de mondom, nehéz lesz a hátizsában. Nem, vigyem. Imádkozzak, mert a lába nagyon fáj, hogy azért imádkozzam. És meg is tettem természetesen, úgyhogy ilyenek vannak. A Donkanyarban meghalt magyar katonákért, a Debrecen Bocskai Lövészdandár szokott indítani minden évben egy emléktúrát, ami Debrecenből indul Hajdúhatház, Téglás, Hajdúdorog, Hajdunánásig megyen. És ezt mikor legelőször megtettem 4 éve, azóta minden nap imádkozom a Donkanyarban meghalt magyar katonákért. Annyira megfogott ez az út. Én mint szívelembe beálltam a katonák közé, és mentem velük. Ugyanis 2 évig katona voltam, de én úgy érzem, az is maradtam, és én a katonákat...
Szívem mélyen,
meg amúgy is katonákat tisztelem, becsülöm. Őkértek is imádkozom minden nap, magyar honvédekért, meg a magyar rendőrökért, mert közvetlen családtagunk is van benne, mert az unokám katonának tanul a debreceni katafrikári szakközépiskolába. A fiam meg Debrecenben rendőr, alezredes, kapitány helyettes. Ezért is, meg amúgy is, mivel szükség van a rendőrökre, katonákra, és így imádkozom, értek is, szükség van rájuk.
Kedves hallgatóink, Illés Györggyel zarándoklatairól, lelkiélményeiről Hajdú Mária beszélgetett.
Örömöm forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden. Te vagy a szent, a győztes Úr, Emmanuel. A jelenléted forrás, ha veled vagyok, nem kell már más, tested és a véred táplál, élő. Szent a győztes Úr, Emmanuel. A jelenléted forrás, ha veled vagyok, nem kell már más, tested és a véred táplál, élő.
víz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden mindenben, te vagy a szent, a győztes Úr, Te vagy a szent, a győztes Úr, Emmanuel. 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 Emmanuel.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten a távdermatológiáról volt szó, illetve a mesterséges intelligencia szerepéről, a leletek kiértékelésében. Dr. Dózsa Anikó bőrgyógyász főorvost, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője kérdezi. Kérem, tartsanak velünk!
Hát a távdermatológia szó az tulajdonképpen nem új keletű, de nem is annyira régi. Összeköthető valami módon ennek a fejlődése a Covid-dal.
Bizony. Hát mint minden az életünkben, még a Covid-19 járványnak is volt pozitív hatása. Ilyen ez például, hogy a távbőrgyógyászat nagyon sokat fejlődött ebben az időszakban, hiszen nem lehetett igazából nagyon széles körűen bőrgyógyászati szakorvoshoz jutni, viszont a problémák és a panaszok természetesen ugyanúgy fennálltak, mint a minden más időszakban. És akkor hát régebb óta nyilván, amióta fénykép létezik, azóta küldözgetnek nekünk a betegek, meg ismerősök mindenféle fényképeket, hogy na, mondd meg, hogy mi lehet ez. Hát ugye ennek többé-kevésbé örül az ember, inkább kevésbé, mert nagyon nehéz két dimenzióból három dimenzióra következtetni, főleg ha kevés az információ, a háttérinformáció. Úgyhogy valahogy a távkonzultáció és ez a COVID-19 járvány ezt a keretet építette ki, vagy legalábbis nagyon sok, hát igen, nagyon sok fejlődés történt ezen a területen. Hát ugye az első lépés az volt, hogy telefonon, gyakorlatilag nem is fotót küldtek, hanem telefonon próbáltak segítséget kérni a betegek. Hát ez azért elég korlátozott információt ad egy bőrgyógyásznak, mivel vizuális szakma vagyunk, szeretjük látni a dolgokat. És ekkor lépett be a képbe Magyarországon a MedinoScan szoftvercég, amely egy szoftverprogramot már korábban study keretében, vagyis hát klinikai vizsgálat keretében vezetett be, és akkor ezt a SOTÉ-n, a bőrgyógyászaton elkezdték alkalmazni, teljesen úgymond ingyen és bérmentve gyakorlatilag, hogy a betegek ellátáshoz jussanak, és távkonzultációra volt lehetőség, a szoftveren keresztül be tudtak küldeni mobil applikáción által készült fotókat, beküldték hát ebbe az adatbázisba, kitöltve egy kérdőívet, és akkor leletezték a bőrgyógyászok ezeket a képeket.
Így ez 2020-tól létezik a SOTÉ-n, ugye?
Igen, tehát, de a study az már hamarabb is, pontosan nem tudom, de néhány évvel korábban már bevezették, csak akkor olyan gyorsan kellett lépni, hogy hirtelen engedélyeket tudtak szerezni, mert hogy annyira nagy volt a nyomás, és be tudták vezetni ezt a kórházi, úgymond hétköznapi gyakorlatba is ezen a klinikán.
És hogy épült be például az önök mindennapi gyakorlatába ez az újdonság?
Hát ugye először is próbálkoztak e-mailbe küldeni a betegek a képeket. Volt olyan bőrgyógyász egyébként Miskolcon is, aki e-mailen keresztül fogadott fotókat.
Ez mennyire biztonságos, vagy pontos? Nem is a biztonság, hát, a pontosság inkább.
Itt a nehézség ott van, hogy a fotók minősége azért sokszor hagy kívánnivalót maga után, és mondjuk a szoftvercégen keresztül alkalmazott mobil applikáció ott nem fogad el bármilyen képet, tehát ott van egy minőségi szűrés, illetve a biztonságosság is e-mailen keresztül azért alacsonyabb biztonsági fokú, mint egy ilyen cégen keresztüli vagy szoftveren keresztüli adatközlés.
Egy tüszös mandula, a szülő lefotóz a gyerekről, és beküldi a képet. De azt még mindig jobban el tudom képzelni, mint egy bőrt, ahol egy pötty, egy szín, egy pír, tehát mindennek jelentősége van. Azért kérdeztem, hogy mennyire pontos ez.
Hát ez attól függ, hogy mi az elváltozás. Ugye sok esetben az van, hogy igen, mondjuk van egy vírusos szemölcs, lefényképezi a beteg, jó a minősége a képnek, látom, hogy vírusos szemölcs, oké, akkor leírom, hogy hogyan kezeljék. Vagy van egy pattanásos arc, és leírja a beteg, hogy máshol nincsen tünete, akkor lehet kezelni. De sok esetben mondjuk egy bőrdaganatnál már korlátozott az értéke egy egyszerű fotónak, akkor ott már eszközös, vagyis nagyítós, dermatoszkópos fotóra lenne szükség. Hát van ma már olyan applikáció, amely ezt is lehetővé teszi, de ezen a rendszeren keresztül ezt nem tudtuk megcsinálni, meg máig sem lehet.
Ez az applikáció, ez úgy működik, nyilván le kell tölteni ahhoz, hogy kapcsolatba lépjen az orvossal az ember, de jó néhány kérdés is, alapvető kérdés, meg utasítás is kell, hogy legyen benne, hogy tudja, hogy mit csináljon a páciens, nem?
Természetesen végig kell ezeken menni. Nyilván feltételez egyfajta alap, hát okostelefon használati készséget, ezért azért korlátozott a korosztály is, meg az a kör is, aki tudja használni.
No, ha segíthet gyerek, unoka.
Természetesen. De ugye elég sokan küldenek ma már ezen keresztül képet, meg abban is segít például, hogy ha valaki nem tud kimozdulni, vagy fekvőbeteg, akkor mégiscsak tud szakorvosi ellátáshoz jutni. Illetve hát a COVID-19-ben, ahol ugye féltünk, hogy elkapjuk egymástól a vírust.
Most is lehet félni, azért tegyük hozzá.
Nos, igen.
Mennyire élnek az emberek ezzel a lehetőséggel?
Ez egy érdekes kérdés, és hát sokan foglalkoznak vele, hogy mert ugye ez a jövő kérdése, hogy mi lesz, mert ugye azt látjuk, hogy milyen előnyei vannak, hát ugye nem kell személyesen találkozni, gyakorlatilag bárhonnan az ország bármelyik csücskéből tudnak küldeni. Hát igen, van, aki mondjuk más országból is küld fotókat, nem kell személyesen találkozni, költséghatékonynak is tartják bizonyos esetekben, hogyha gyorsabb a vizsgálat, mint egyébként. De hátránya is van, hogy például ez a két dimenzió, három dimenzió, hogy nem látjuk a három dimenziót így. Másrészt az, hogy ha így küldenek képet, akkor van, hogy csak a test egy részét látjuk, és amikor bejön a rendelőbe a beteg, akkor az egész testet látjuk, és ez egy sokkal
alaposabb
vizsgálatra ad lehetőséget. Harmadrészt nincsenek benyomásaink, és nincsenek szagok se. Tehát ezeket a, úgymond nem tudjuk minden érzékszervünket használni egy vizsgálatnál, és ez azért korlátozottá teszi a lehetőségeket, és a betegek is úgy látjuk, hogy igénylik az orvos-beteg kapcsolatot, és ha lehet választani a személyes és az online között, akkor inkább vállalják a személyeset, és bejönnek, még akkor is, ha utazni kell, mint a távkonzultációt.
Hát hogy nem, van ennek egy pszichés folyamata is gyakorlatilag, beszéljünk őszintén, nem?
Mert
hát
több kérdést tudnak feltenni, és ezt már ugye szeretik körbejárni.
És azonnal kapnak választ rá. Igen. Meg hát a személyes találkozást, az oly sok területen felvetődik. A személyes találkozás tényleg nem pótolható.
Igen, úgyhogy van, aki felveti, hogy ezeknek a, hát én úgy látom, hogy a gyulladásos bőrbetegségekben azért a követésben nagy segítség lehet. Tehát, hogyha már elkezdtük kezelni, van egy személyes kapcsolat, és mondjuk kontrollra kéne visszahívnom egy hónap múlva, vagy két hónap múlva, és már tudja a beteg, hogy mire vagyok kíváncsi, akkor tudja, mit kell fotózni, akkor ez egy nagy segítség lehet, mert nem kell még egyszer 100 kilométert utaznia, és akkor látjuk folyamatában a dolgot, én is emlékszem a betegre, tudom, mire kell figyelni, az nagyban megkönnyítheti szerintem az orvos-beteg kapcsolatot, meg egyáltalán az, hogy terápián, úgymond a compliance-t, hogy terápián maradjon a beteg. Ugyanakkor természetes az is, hogy ugye a kérdések, ahogy mondtuk, nem tudja egyből feltenni, tehát van egy késleltetés. Másrészt pedig vannak olyan területek, ahol mondjuk egy triázs, tehát hogyha azt nézzük, hogy súlyos vagy nem súlyos a tünet, ha ezt el kell különíteni, vagy sürgős vagy nem sürgős a tünet, abban nagyon jól használható szerintem a távkonzultáció. Viszont vannak olyan területek, ahol meg nagyon nem jól. Például a bőrdaganat, vagy az anyajegy vizsgálatnál ott nagyon nem használható dermatoszkóppal is korlátozott, én úgy gondolom, mert hát nem tudom az összes anyajegyét megnézni ilyen módszerrel, nem tudom leszűrni. Vagy például egy elváltozásról, vagy egy ugye bőrdaganatról nagyon sokszor többféle dermatoszkópot is használok, vagy egyáltalán kikérdezem jobban. Tehát szerintem a bőrdaganatokra kevésbé alkalmas. Itt inkább a bőrdaganatnál esetleg megint a triázsolás, vagy a sürgősség kérdésében lehet egy szűrő funkciója, de csak dermatoszkópos fotóval együtt.
Pedig hát pont a bőrdaganatoknál lenne óriási jelentősége az időnek is, ugye, meg a felismerésnek.
Hát azt az mondom, talán a sürgősség, nem sürgősségben talán valamennyire igen, de már ha azt mondjuk, hogy szűrés, szerintem arra nem alkalmas.
És ilyenkor, amikor ugye elküldik a fotót annak megfelelően, ahogy az szerepel az előírásban, megnézi a szakember, de ha rájön arra, hogy ezt úgymond több-kettőnél, tehát nem arról van szó, akkor berendeli nyilván a személyes találkozásra.
Persze, hát van, sokszor van olyan, hogy nem tudom értékelni, vagy nem lehet értékelni fotó alapján egy bőrbetegséget, és akkor be kell hívjam. Ez természetesen van így. Viszont érdekes, Asbót főorvosnőnek is volt egy cikke a távkonzultációról, ők nagyon sokat távkonzultáltak a budai gyerekkórházba a Covid alatt, és ő nagyon jónak tartja ezt a lehetőséget. Egy nemzetközi tanulmány alapján is a gyermekbőrügyészeti kórképeknek 70%-át meg lehetett oldani távkonzultációval. Tehát van olyan terület a bőrügyészeten belül, ami viszont tényleg nagyon jól tudja ezt használni, ezt a módszert.
Tehát akkor gyakorlatilag egy új út, ami betört a bőrgyógyászat területére, így is lehet fogalmazni.
Így is lehet fogalmazni, és ma már szinte nincs is olyan kongresszus, ahol ne kerülne szóba a mesterséges intelligencia távkonzultáció, hogy kinek mi a lehetősége, vagy mi az álláspontja ezzel kapcsolatban, mi a tapasztalata.
Tapasztalat szót ragadom ki. Milyen tapasztalatok vannak egyébként? Hát ez az egyik, hogy ugye finomítani kell.
Igen, nyilván finomítani kell, meg ahogy elmondtam, bizonyos területekben nagyon jó. Tehát én úgy gondolom, hogy a gyulladásos betegségeknél, vagy a gyulladásos betegségek követésénél, például egy pikkelysömör, vagy ekcéma követésénél, vagy egy pattanásos bőr követésénél jó. A gyermekbőrgyógyászati kórképek egy részénél szintén nagyon jó, de én nem tartom jónak a bőrdaganatoknál. Ez a személyes tapasztalatom.
Kérdezhetek közben valamit, hogy ami nem teljesen ide tartozó, bár lehet. A pikkelysömör szóró jutott eszembe. Azt hallottam most a közelmúltban, hogy a COVID hatására megszaporodott a pikkelysömör előfordulása. Ez igaz? Érezhető, vagy nem tapasztalta?
Hát sokan vannak, akik azt mondják, hogy a COVID alatt jött ki, de hát most nem tudom ezt így igennel vagy nemmel mondani, hogy az én praxisomban többe. Mindig is volt ilyen, hogy hirtelen idősebb korba jön ki.
Tehát és az a pikkelysömör, ez csak bőrre vonatkozik, vagy például szarurétegre is? Körömre például?
Persze.
Igen?
Persze.
Én ilyen területről hallottam, megmondom őszintén.
Ugye azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok olyan vírus van, ami elő tudja hozni a gyulladásos betegségeket, a pikkelysömört is, és a COVID-19 is vírus. Könnyen most, hogy több vagy kevesebb van, mint egy influenza, azt nem tudom.
Igen, ez másik vágány lenne, nem arra akarom erre elterelni a beszélgetést, hanem inkább vissza az applikációra, meg arra, hogy mennyire biztonságos és hasznos ez az út, mert tulajdonképpen mind a két területen, hát talán a biztonság nem, de a hasznossága szempontjából mindenképpen van létjogosultsága.
Én úgy gondolom, hogy igen. Ez is olyan, mint minden, ami új előjön, hogy először azt gondoljuk, hogy na majd megváltja a világot, vagy valaki nagyon szkeptikus, és valahol a középút lesz az, ami működik.
Működik majd. Mesterséges intelligencia szerepe ebben?
Hát a mesterséges intelligenciát már nagyon régóta próbálják használni a dermatoszkópiában, ugyanis nagyon sok algoritmus van, amit a dermatoszkópos képek elemzésekor akár mi is használunk, bőrgyógyászok, és ezt próbálták mindenféle szoftverekbe beültetni, vagy átültetni, szintetizálni, tehát ennek minden előnyét kihasználni, és ezért van az, hogyha videodermatoszkópot használunk, akkor amögött van egy szoftver, ami elemzi nekünk automatikusan a képet. Hát, hogy ennek mennyi haszna vagy kára van, ezt úgy tudjuk meglátni, hogy nemzetközi tanulmányokat tudunk hozni. Nagyon sok ilyen tanulmány van, ami ennek az eredményét próbálja ötvözni vagy szintetizálni, és ma már ott tartunk, hogy igen, azt mondják, hogy nagyon hasznosak ezek a mesterséges intelligenciára alapul szoftverek, ugyanakkor mindig figyelmeztetnek arra, hogy kell az alapfotó, kell a dermatoszkópos fotó együtt, és akkor tudnak értékelhető képet adni. Viszont, ha összevetjük azzal, hogy egy szakember hogyan analizál, körülbelül egyforma hatékonyságot ad a mesterséges intelligencia és a szakember, bizonyos esetekben meg rosszabb. Tehát még mindig az ember győzött. Nyilván ehhez megfelelő szaktudásra van szükség, tehát ez azért sokszor évek vagy évtizedek, mire azt az ember tényleg úgy meg tudja tanulni,
hát
hogy
itt is majd a tapasztalás
legyen.
Alapján dönt el. Egyébként ezzel a videodermatoszkóppal ezzel rendelkeznek?
Hát videodermatoszkóp úgymond nem kötelező eleme a rendelőnknek, a dermatoszkóp az igen, de úgy van, hogy van egy gyakorlatilag egy vezet, tehát hogy a dermatoszkópot...
Maga a dermatoszkóp az mihez hasonlítható?
Az egy olyan, mint egy nagyító, egy lámpás nagyító, egy 20-as nagyító, 20-szoros nagyítást
kis
kapunk.
Nyeles
egy, igen, kis nyalás lámpa, és ez csatlakoztatva van egy számítógéphez, ami ugye kinagyítja a képet,
igen.
És abban van egy szoftver, ami elemzi ezt a fényképet.
És ez a videodermatoszkóp.
És ez a videodermatoszkóp azért, mert hogy real time, tehát ha mozgatjuk a
igen,
fejet,
ugyanúgy
akkor
mutatja
ki tudja mutatni a videón a képet. Ez arra is jó, hogy eltároljuk ezeket a képeket, és később össze tudjuk hasonlítani, amikor követjük a beteget.
Igen, hát itt a mesterséges intelligencia pro-kontra szerepe, ez nagyon divatos téma, hogy így fogalmazza. Hát még az adathalmaz be kell gyűjteni rendesen hozzá.
Igen. Igazából ami fontos az, hogy a dermatoszkópiát napra készen tudjuk, mert mindig újabb és újabb. De hát újabb és újabb tudásnak kerülünk birtokába, hogy mi az, ami gyanúsna, akkor még ez a jel is fontos, az a jel is. Itt igazából ezen van a hangsúly. Nekem, ha bejön a beteg, gyorsabban haladok, mint hogyha távkonzultál.
Mert?
Hát, mert hamarabb több információhoz jutok, ha ránézek, ha megkérdezem, mintha távkonzultációval. Na, még ezt bepötyögöm azt.
Tehát létjogosultság szempontjából jobb a személyes találkozás.
Nekem jó.
Több...
Nekem mindenképp, mert én úgy
nem fogják megbélyegezni a kollégát?
Nem tudom. Még nem beszéltünk őszintén szólva erről az aspektusról. Inkább azt mondom, hogy a jelenlegi fejlettségi fokon nekem gyorsabb. Lehet, hogy van olyan kolléga, nekem gyorsabb a személyes. Lehet, hogy van olyan kolléga, aki meg azt mondaná, hogy nem, vagy van olyan helyzet, vagy mondjuk, hogyha valakinek nehéz levetkőznie, vagy sokáig tart, vagy mondjuk a gyerekek, akik folyton sírnak, meg teljesen kétségbe vannak esve, hogyha orvost látnak, és akkor azzal megy el sok idő. Hogyha ilyen eset lenne, lehet, hogy valaki azt mondaná, hogy neki meg úgy gyorsabb.
Mindenki,
igen, mindenki másképp van. Igen. Még azért megjegyezném, hogy világszerte vannak olyan applikációk, hát nem a magyarról beszélek, hanem külföldi applikáció, ami mögött viszont nincs bőrgyógyászati tudás. Tehát, hogy nagyon óvatosan kell bánni, hogyha valaki ezeket használja, mert nem mindegyik mögött van valódi szakmai tudás.
Tehát tévútra visz.
Igen, igen, úgyhogy nem mindegy, hogy hova és kinek és hol értékelik ezeket.
Ezt hangsúlyozták, ugye az Európai Bőrakadémia tanácskozó
hát volt egy állásfoglalás, amit most hoztak ki januárban, hogy ezeknek az applikációknak hol is van a helyük, ugyanis Európában még nincsen igazából erre jogi szabály, meg szűrés, hogy ki az, aki létrehozhat ilyen applikációt. Amerikában szigorúbbak ebből a szempontból a szabályozások, úgyhogy emiatt is mondom, hogy ezekkel a szoftverekkel még
gyerekcipőben jár. A feladat az, hogy széles körűen tájékoztatni akkor az embereket arról, hogy mi a hiteles, mi az számukra előnyös. Köszönöm szépen. Folytatjuk majd akkor ezt a témát, mert ez a jövő, ahogy ön is fogalmazta.
Úgy tűnik, van egy jövő oldala, igen.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a távdermatológiáról volt szó, illetve a mesterséges intelligencia szerepéről a leletek kiértékelésében. Dr. Dózsa Anikó bőrgyógyász főorvost, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője kérdezte. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
We'll be right back.